Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Mai vasárnapi adásunkban stúdióbeszélgetést hallanak Fekete Szabolcs Benedek atyával, akit Ferenc pápa március 11-én nevezett ki szombathelyi segédpüspökké. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fekete Szabolcs Benedek kinevezett szombathelyi segédpüspököt, akivel ma március 22-én keddi napon együtt miséztünk a Szent Péter Bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában. Onnét érkeztünk szinte direkt egyenesen ide, erről a beszélgetésre, amely a vasárnapi műsorban fog majd elhangzani. A Szent Misét te mutattad be, kedves püspök atya, és azt említetted, hogy azért jöttünk ide erre a szent helyre, hogy együtt imádkozzunk. Ezért jöttél Rómába, hogy ezen a szent helyen imádkozzál a kinevezésed után?
Legelőször én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm az invitálást. Örömmel jöttem ide életemben először. És Rómában azért már jó néhány alkalommal jártam. Legelőször diákként, gimnazistaként egy minisztráns találkozom, és egy nagyon jó lelki vezetőnk volt. És nagy élmény volt, lelki élmény, végigjárni a nagy bazilikákat, meg a kisebb templomokat is, és onnantól kezdve gondolom, hogy sokan vannak így, mint én, hogy Rómát látni és megszeretni, tehát mindig öröm ide visszajönni, és soha nem érezzük azt, hogy eleget láttunk Rómából, vagy épp eleget imádkoztunk különféle ima szándékokra. Én most speciál az égiek áldását kérem, meg közben járását az előttem álló főpásztori szolgálathoz, és nagyon szerettem volna a Szent Péter sírja közelében bemutatni a legszentebb áldozatot, és erre most volt lehetőségem.
A mai evangélium az adósság elengedéséről beszél, másképpen Jézus irgalmáról. Az eladósodásnak konkrét, aztán lelki vonásáról szóltál. Hogy értette ezt a jézusi tanítást?
Aktív gyóntató vagyok. A Covid időszak alatt egy érdekes jelenség, hogy kijöttünk a gyóntatószékekből. Én magam a plébánia templomban egy kápolnában kezdtem el ezt a szolgálatot. És ennek egy olyan pozitívuma, vagy előnye volt, hogy tényleg láttam, hogy ki a gyónó. Tehát lehet, hogy ez bizonyos szempontból valakit gátol, de én ennek csak a pozitívumát láttam, hogy megnyíltak az emberek, és elkezdtek beszélni a problémáikról. És különösen is, amikor elmúltak hetek, hónapok, hogy nem járulhattak szentségekhez, és meghirdettem, hogy lehet jönni lelki beszélgetésre, gyónásra. Úgy szokták mondani a lelki pásztorok, hogy a nagy halak bejöttek a hálóba. Tehát akkora nagy lelki élmény volt feloldozásokat adni tényleg olyan személyeknek, akiket mondjuk megérintett a pandémia. Valaki meghalt a családból, vagy épp megmaradt és életben maradt, és elhozta a lélekőket a templomba. Ezt az eladósodást, ezt én nagyon láttam az elmúlt években, hónapokban, hogy nagy adósságokat hozva jöttek szentgyónást végezni, és nagy megkönnyebbüléssel térhettek haza az otthonukba, vagy adhattak hálát, hogy a Jóisten mennyire irgalmas, és mekkora bőkezűsége van neki.
Egy püspöki kinevezés ajándék, megbizatás, és felülről jön, mi ezt nem tudjuk befolyásolni, maximum elfogadjuk, hogyha a gondviselés valakit éppen kiválaszt közülünk. A papság más valami, ott is az Úr Jézus, aki hív bennünket, amikor mi ezt felismerjük, akkor erre örömmel igen mondunk, ha valaki ezt felismeri, mert hiszen ennél nagyobb kitüntető bizalmat kevéssé lehet elképzelni. Hogyan történt ez nálad? Körülbelül negyed század távlatából, hiszen 1996-ban érettségiztél az említett győri Bencés Cucor Gergely gimnáziumban.
Igen, igen. Hivatásom története nekem kiskorom. Mint általában a legtöbb pap, én is minisztráltam. Kezdetben kevésbé örömmel, inkább csak kötelességből, mert menni kellett. De volt egy átbillenés az én életemben, egy szentmise, egy hétköznapi szentmise. Az átváltoztatás után, amikor azt kellett mondani, hogy Uram, én nem vagyok méltó. Az konkrétan emlékszem arra a szentmisére, hogy én ott tudtam, hogy én nem vagyok méltó, de engem meghívtak a papságra. és onnantól kezdve tudatosan készültem. Ötödikes voltam, általános iskolás ötödikes. Nyilván sokan ezt nem hitték el, osztálytársak iskolában. Talán az volt feltűnő, hogy elkezdtem rendszeresen hétköznapi templomba járni, odafigyelni a kis lelki életemre is, és tervezgettem, hogy én szeretnék egyházi gimnáziumba kerülni, ahol paptanárok vannak.
Ezt el is mondtad akkor a családban?
Igen. Voltak nekem is csintevéseim, tehát benne voltam én a csintevésekben is, tehát azt hiszem, hogy ilyen teljesen normális falusi gyerek vagyok, a falusi gyerekek életét éltem. Iskola után rengeteget játszottunk a falubeliekkel, az utcabeliekkel, tehát igazából ők nehezen tudták ezt hova tenni, hogy hát tudom, most ilyet elmondhatok, hogy még azt is mondták, hogy Szabolcs plébános, hát hogy hangzik, hát ilyet nincsen, hát soha nem is volt, hogy ezt azért gondoljam meg, mert a viccesnek tartották.
Azért ez tisztogatott, nem?
Hogyne, abszolút-e. Voltak, már akkor voltak ilyen hitvitáim, tehát nem volt mindenki hittanús az iskolában. Sőt, még tudom, hogy órán is, tanórán is volt, hogy úgy hogy lázadtam egy-egy tanári kijelentés ellen, amivel kapcsolatban azt éreztem, hogy bántja a hitemet.
Mit jelentett a győri bencisség? Egy nagymúltú ősi intézményben tanulni, értő tanárok segítségével?
Olyan szerencsés időszakban voltam én még akkor, amikor az összes osztályfőnök paptanár volt. Emellett a prefektusaink is, mindenki bencés szerzetes volt.
Egy igazi bencés gimnázium.
Így van. És még megvoltak az öregek, az öreg bencések, egy Nádasdy Alfonz, akinek olyan tekintélye volt, hogyan vonult a folyosón, sugázott róla a szeretet, a tudás, a bölcsesség. A vesperásra nagyon szerettem járni. Lehetett diákként az esti vesperásokra elmenni. Nem sokan jártunk, de én ki nem hagytam volna egyet sem, mert az egyrészt a Gregorián dallam, másrészt meg ahogyan a bencés atyák ott imádkoztak, énekeltek, az valami felemelő lelkélmény volt. És jó néhány lelki típusú tanárunk volt, tehát igaz, hogy valamilyen szakos, matematika, fizika szakos, de lelki emberek voltak, akikhez lehetett menni lelki tanácsért, meg korrepetálásra is. Tehát ezt most úgy visszagondolom, hogy hány gyereket kell vinni magántanárhoz, és mennyi pénzbe kerül ez a szülőknek. Hogy nekünk ott teljesen ingyen, bérment, este fél tízkor is mehettünk atyákhoz, és hát ízig-vérig jó tanáraink voltak. Nagyon hálásan emlékezem rájuk vissza.
Segítették a már meglévő papi hivatásodat, elhivatottságodat?
Természetesen, olyan szempontból is, hogy akkor én még nem tudtam, hogy szerzetesi vagy világi pályára.
Tehát volt egy ilyen megérintettsége.
Igen. És hát kicsikét sajnáltam őket, mert nyilván ők szerették volna, hogyha szerzetesség felé, de azt tisztult ki nekem, hogy én olyan lelkipásztor típus vagyok, hogy én inkább a világi papi hivatás felé fogok orientálódni.
A neved Fekete Szabolcs Benedek. A Benedek nevet kereszteléskor kaptad?
Így van, ugye Szabolcsnak nincs védőszentje, és annyi személyeset talán megjegyezhetek, hogy én későn születtem bele a családba. Volt két bátyám, Sándor és József. 10 évesek voltak, amikor tudták, hogy jön a baba, és lesz kisesónk, ők tudták, hogy hát csak fiú lehet is, és csak Benedek lehet, úgyhogy...
Sándor József Benedek.
Így van, úgyhogy otthon nekem ez volt a családi megszólításom, tehát a Benedeket használtuk inkább. Ugyanakkor az édesanyám volt, aki a Szabolcsot szerette volna. Tehát mind a két név közel áll hozzám, de én inkább Szabolcs voltam a gimnáziumban. Ott nem is tudta mindenki, hogy ez a hivatalos nevem, hogy Fekete Szabolcs Benedek, ott lettem inkább Szabolcs a gimnáziumban.
Mit jelent neked Benedek, Szent Benedek, főként azután, hogy az ő lelkiségért hordozó gimnáziumba jártál?
Hát a maga az alapmondat, hogy imádkozzál és dolgozzál, tehát ez egy olyan józan, felfogható tanítás, életre váltható tanítás, mindig elképzeltem a lelki személyem előtt, hogy ez mennyire normális dolog, hogy kapcsolatban vagyunk az Istennel, de úgy, hogy közben azért a fizikai munka is kell dolgozni. Én magam is úgy vagyok, hogy ha tarthatok szabadnapot, akkor szoktam fizikai munkát végezni, tehát füvet nyírni, kicsikét kertészkedni, ez engem kikapcsol. És jó így imádkozni és dolgozni, ez a harmónia, egy ősi bencés harmónia, amiért hálásak vagyunk a Szent Benedek atyánknak.
Azt hiszem, hogy nagy segítség lesz a püspöki szolgálatodban ez a harmónia. Benedek, meg a rendje, a regulán keresztül maga a kiegyensúlyozottság, éppen az a két pillér, imádkozás, dolgoz, meg egyébként is olyan mértéktartó volt.
Így van.
Te ilyen karakter vagy?
Úgy gondolom, hogy igen. Igen, biztos, hogy formáltak, és ilyenné váltam, mert nyilván kamaszkorba kerültem Vencések keze alá, de ilyenné váltam.
Milyenek voltak a papi éveid, indulásod, első káplani helyed?
Első káplani helyem Magyarország legnyugatibb városa, Szent Gotthárd.
Igen.
Nagy örömmel mentem oda, mert előtte olvastam egy könyvet egy ciszter atyától, Keleti Géz atyának hívták, és ő szintén ott kezdett, ott volt káplán, és egy ilyen történelmi regény a rendek feloszlatásával egy időben, hogy mi történt ott velük, és kicsikét úgy ilyen lelkülettel mentem, hogy olyan szépen írt Szent Gotthárdról, a gyerekekről, a diákokról, a buzgóságról, hogy mennyire buzgók a hívek, és tényleg ezt tapasztalt, hogy így hitéletileg Szent Gotthárd és környéket mind a mai napig, meg lehet kérdezni a jelenlegi plébános is, hogy öröm volt papnak lenni. 4 évet voltam káplán Szent Gotthárdon, és hát utána következtek a plébános évek, az első önálló évek. Az Csákány Doroszló, szintén az őrségnek a határvidéke, a széle. Nagy falad volt kezdetben, mert 9 falut kaptam így összességében.
Te jó ég!
Hát az húzós volt, és az első év az nehéz is volt, de itt 3 évet voltam plébános, és csodálatos szép papi élmények. Leginkább a hitoktatásnak köszönhetően, mert nem volt hitoktató se, 3 iskola volt, egy nagy iskola központban is volt, 2 kis falusi iskola, és én magam végeztem az összes hittanórát, és ez nagyon jó volt egyrészt a gyerekekkel való jó kapcsolat kialakításában, illetve itt tudtam elérni a szülőket. Tehát azért úgy vallásilag azt éreztem, hogy az a rész úgy eléggé lent van, de könnyű volt fellelkesíteni őket. Például minden pénteken ifjúsági csoport, tehát tele volt a plébánia fiatalokkal, azok olyan örömteli esték voltak, hogy otthonuk lett a fiataloknak a plébánia. Nagy élményeim vannak velük kapcsolatban.
Örömmel hallom ezt, mert a papi életnek egyik sokszor emlegetett mai nehézsége, hogy olyan sok helyre kell menni, örökké utaznak, kevés idő marad a lelkipásztori kapcsolatra, ez biztos objektív igazság, és mégis lehet valaki olyan lelkes, mint te.
Igen, könnyű volt lelkesedni, hogyha hagyták magukat az emberek, akkor azt látva, hogy ők könnyen lelkesednek, attól a pap is csak lelkesebb lesz. És az, hogy egyre inkább levették a terheket rólam. Tehát, hogy tényleg csak az kellett...
Ők maguk a hívek.
Igen, igen. Tehát egy falusi plébánosnak tényleg kell füvet nyírni, kell cserepet visszatenni a tetőn, ha úgy van, fát kell hasogatni, befűteni a cserépkályhába. Tehát ezeket mind átéltem egy ideig. Azért volt nehéz az első pár hónap vagy év, de látták az emberek, hogy
az hát tudunk, vagy.
Igen, és hát tudunk rajta segíteni, hogy nem neki kell fát hasogatni meg, és tényleg hát mindegyik faluban annyi sok segítségem volt, és hát tényleg csak a lelkipásztorkodás maradt a végére.
Szombathely az ország legkisebb egyházmegyéje, meg történelmileg is utóbbi 200-300 esztendeje óta létezik, csak nyugati határvidéken van, Szent Márton lelkiségét hordozza. Hogyan tud elmondani a sajátosságát ennek a friss, úgy kicsi és mégis jelentős egyházmegyének?
Kicsi az egyházmegye, ez valóban így van, de statisztikákat is nézve azt látom, hogy most nem akarok megsérteni senkit, de hogy buzgóbbak így az országos átlagnál, és ez azt jelenti, hogy nagyon igénylik a pásztor jelenlétét, és folyamatosan jönnek olyan falvak, ahol már nem tudunk küldeni önálló plébános, hogy nem lehetne valahogy, hogy úgy örülnénk, hogyha ha lenne újra önálló plébánosunk. Nem számít, hogyha idősebb vagy betegebb, csak olyan jó lenne, ha lenne. Tehát van igény a pásztorra. És úgy gondolom, hogy a Szent Márton lelkiség, aki időskorában azt mondta, hogy non recurso laborem, hogy nem vonakodom a munkától, hogyha nem vonakodunk a munkától, akkor bőven találunk, tehát egy pap nem unatkozhat.
Nem. Milyen más nagy példái vannak még az egyházmegyében, ami mobilizál benneteket, papokat, főként papokat?
Ha személyes példát kérdezel, Brenner János, Boldog Brenner János, az ő lelkisége, vértanú halála, és nagyon is élő kultusza. Ugye Erekét áthoztuk a szombathelyi székesegyházba. Mindig égnek ott a mécsesek, és mindig vannak imádkozó emberek, és a papságnak is egy olyan lelkiségi irányt mutatott, hogy nagyon nehéz időkben bátor kiállással, az oltári szentséget vétve, lelkipásztori szolgálat közben, mert ő azt hitte, hogy haldoklóhoz hívják. Egy percig se gondolkozott, hogy ő otthon maradjon, és majd reggel kialszom magamat, is elmegyek világosban. Tehát ez a fajta bátorság, hitvallás, olyan lelkiség, ami ma is élő, és példa.
Mindszenti bíboros öröksége?
Mindszenti bíboros boldog avatását nagyon-nagyon várjuk. Most lesz szombaton egy ünnepe, hiszen 130 éve lesz hamarosan, hogy születésnapját ülhetjük, és a szombathelyi Székesegyházban lesz egy ünnepség. Délután pedig lesz a helyi művelődési központban egy színdarab, Anyácska címmel, az ő édesanyja című művét dolgozták fel, és ez kerül előadásra. És hát bízunk benne, hogy sikerül a fiatal generációt is megszólítani ezzel, hogy tudják azt, hogy ki volt Mindszenty Bíboros, és hogy mit köszönhetünk neki. És a mi egyházmegyünk büszke arra, hogy Vas megye szülötte, Szombathely egyházmegye szülöttje, és hát nagyon várjuk a boldog avatását, imádkozunk érte egy csodáért.
Kérem is, hogy segítsen téged az ő közbenjárása, hiszen így most püspöktársa lesz, nem csak papársa, hanem püspöktársa is leszel. Kedves Szabolcs Benedek atya, kedves püspök atya, a hírvétel hogyan érintett téged, amikor megtudtad, hogy a Szent Atya kinevez püspökké?
Úgy gondolom, hogy mindenki azt mondja, amit én, és ezt most nem azért mondom én is, meg bárki, aki ezt átélte, hogy ezt kell mondani, hanem valóban nagyon megilletődtem és meglepődtem. Ugye úgy volt, hogy fel kell menni a nunciatúrára, ahol én még életemben nem jártam, és GPS kalauzolt, hogy hova kell is menni tulajdonképpen. Nagyon kedvesek voltak, és gyakorlatilag mindenre gondoltam, de arra, hogy Szombathelyen segédpüspök lesz, és az én lennék, hát ezt nyilván, hogy senki, és én magam se gondoltam volna. Annyi azért kiülhetett az arcomra, hogy a Monsignore, Padre José azt mondta, hogy van egy kápolna, és még mielőtt bármit mondanék, oda le lehet menni egy kicsikét megnyugodni.
De kedves volt.
Úgyhogy az nagy segítség volt az a pár perc ott a kápolnában is. Így nyugodt szívvel tudtam azt mondani, hogy igen, arra, amit fogalmam sincs, hogy majd még mi vár rám, mert biztos, hogy jó néhány feladat lesz, és nem könnyű feladatok is, de állok elébe, és kérem az égiek segítségét.
Azért te sok időt töltöttél ott a püspökség környékén, és a püspökségen, ismered belülről. Gondolom, ez nagy segítség lesz számodra.
Hogyne. Arra mindig törekedtem, hogy ugye iroda vezető, iroda igazgató voltam, vagy vagyok a szombathelyi püspökségen 13. éve. És arra mindig törekedtem, hogy maradjon meg a személyesség. Tehát, hogy a hivatal az ne valami taszító dolog legyen, hanem olyan hely, ahova azért jó bejönni és beszélni örömökről, nyilván nehézségekről is. Ez utóbbi több szokott lenni, de azért azt mondhatom, hogy lehet találni örömöt irodavezetőként, mert azért vannak, hogy beszámolnak egyházközségek, egyes gyümölcsökről, hogy mi történt az ő plébániájukon, és nagyon sok jó dolog történik, csak kevésbé beszélünk róla, de én ezt is láttam, hogy mennyi sok szép dolog történik a mi egyházmegyénkben. És mondjuk egy ilyesmit, hogy van kávéfőzőnk, tehát hogyha bejön egy atya, akkor mindig megkérdezzük, és kávézni általában majdnem mindenki kávézik, de teát is tudunk főzni, és ásványvízzel is tudunk szolgálni. Tehát igyekszem ezt a baráti viszonyt, hangulatot megteremteni a hivatalban.
Hogyan fogadták a paptársaid és a családod?
Paptársaim rengeteg sok SMS-t küldtek, nem győztem fölvenni a telefonokat és visszahívni. Ez úgy megnyugtatott, és sok biztatást kaptam a paptestvérektől. A családom, ugye a szüleim már meghaltak. Két testvérem él, egy-két nagynéni, nagybácsi, mindenki megilletődött.
A szentelésed mikor lesz?
Svéd hétfőn, ez április 18-a, és délután 3 órakor.
Püspök atya, hálásan köszönöm ezt a kedves, szívből jövő személyes beszélgetést, és a híveket pedig arra kérem, hogy tényleg imádkozzunk érted a szentelés kegyelméért, és hogy ezt a benedeki stabilitást, harmóniát tudjad megőrizni és közvetíteni a rád bizott elekek javára.
Nagyon köszönöm a biztatást, Isten áldjon mindenkit. Mindörökké, amen.
A Fekete Szabolcs Benedek atyával kinevezett szombathelyi segédpüspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.